füles bagolyolvasó. Gárdonyi Géza, mi az a szerelem? Egy csöpp tinta belehull egy pohár vízbe, a víz attól megfeketedik. A csöpp tinta az volt, amellyel Schopenhauer az élet semmiségéről és gyötrelméről szóló fejezetet írta. A pohár tiszta víz az időben az én lelkem. Én akkor 20 éves voltam. Egyes sősőszi napon az említett könyv feküdt előttem, meg a csanaki kukoricaföldek számadása. A kukoricával akkor foglalkoztam, mikor a tisztartó is bent volt az irodában, Schopenhauerrel pedig akkor, mikor egyedül maradtam. Elvégre is fizetéstelen írnok voltam. Az apám azért helyezett ebbe a gazdaságba, hogy lássak és tapasztaljak, s amit itt tanulok, a magunk kis birtokán hasznát vegyem. De én csak a filozófiát szerettem, s különösen Schopenhauert. Hát olvastam Schopenhauert. Az ajtókilincs megcsapant. Schopenhauer becsúszott a kukorica számadások alá. Nem a tisztartó lépett be, hanem a leánya. Ez a leány engem idegesített. Már meg mi jutott eszébe? Kérdeztem komoly hidegséggel. Megállt előttem, mint a gyermek a tanítója előtt. Félénken nézett rám és, hogy a zavarát leplezze, a vonalzómat vette a kezébe. Haragszik rám? Kérdezte, az állát a vonalzóra támasztva. Nem, Ilka, de lássa maga már 2 hét múlva 14 éves lesz és még mindig olyan gyerekes, olyan csirke. Korához képest fejletlen volt a leány, nem látszott többnek 12 esztendősnél. Ma az utolsót kérdezem, esdek lett, összetéve a kezeit. Hallgatom, feleltem türelmetlenül. Hát tudja-e, én már 3 regényt olvastam, szólott bizalmas melegséggel. Csak a dologra, kérem, rám emelte okos kék szemét, azután körülnézett és olyan hangon, mint hazabról, vagy árpáról volna szó, kérdezte, azt mondja meg nekem, mi az a szerelem? Ha nem Schopenhauer kavargott volna bennem, talán nevettem volna ezen a naív kérdésen. Így azonban, komolyan feleltem, a szerelem 2 külön nemű egyén pozitív és negatív villamosságának ösztönös találkozása. Tágra nyitott szemekkel, mereven nézett rám a kíváncsi leány. Minden szavamat nyelte a tekintetével, s azután, mintha még egyszer át akarná gondolni a szavaimat, mozdulatlanul, némán állt előttem. Nem értem, felelt végre olyan arccal, amelyből látszott, hogy sírni szeretne. Hát jól van, megmagyarázom más szavakkal. A szerelem színes, kápráztató szivárvány egyik szívtől a másikig. Vagy mondjuk, láthatatlan, de igen-igen élvezetes táplálék, amelynek első falatja meg van cukrozva, az utolsó falatja pedig meg van mérgezve. Láttam, hogy megint nem ért, hogyan is értett volna, mikor magam sem értettem, amit mondtam neki. Fontoskodtam és nagyképűsködtem, ma már látom, és elutasítón néztem rá. Nem, mert már szólni, csak összetette 2 kis sovány kezét, úgy könyörgött némán. Ilka, feleltem türelmetlenül, magának nem illik, hogy azt kérdezgesse, mi az a szerelem. S tekintetemben hangomban benne volt az is, hogy lehet valaki annyira ostoba. Megrezzent, az ibolyák harmadba borultak. 2 kis kezét az arcára borítva, fordult ki a sötét kancelláriából. Szinte megbántam, hogy olyan nyers voltam. Ki gondolta, hogy ilyen gyönge? No, de annál jobb. Nem alkalmatlankodik majd annyiszor. Ezt eltaláltam, Ilka haragudott. Szinte sápadt volt a bosszus elégedetlenségtől, mikor ott ült velem szemben az ebédlőasztalnál. Töltöttem neki vizet. Nem itta meg. Megkínáltam pogácsával. Nem fogadta el. Hát én meg nem bántam, ettől a naptól fogva nem beszéltünk egymással. Nem tűnt ez föl senkinek, mert én abban az időben fagyos nyugalomba voltam süllyedve. Csak hivatalos érintkezésekre alkalmaztam a beszélőképességemet. Néhány hét múlva Ilkát elvitték a háztól. A mérnök bátyja Svájcba költözött valami alagútfuráshoz, magával vitte a családját és Ilkát is, hogy megtanuljon franciául. Az elutazása annyira kedvemre való volt, hogy az utolsó napon félig gúnyosan, félig enyelegve, így szóltam hozzá, béküljünk ki, Iluska. Úgyse látjuk egymást egy esztendeig. Az alatt az egy esztendő alatt kegyed olvashat sok regényt, és azokból megtanulhatja, mi az a szerelem. Sokkal inkább fel volt izgatva az utazási előkészületektől, hogy sem észrevette volna, milyen kicsinynek tartom. Az hatott rá, úgy vettem észre, hogy azt mondtam, béküljünk ki. Mulatságos komolysággal nyújtotta a kezét és így felelt, nem is haragudtam, írnok úr. Miért nem mondja? Bácsi, hát bácsi, ha úgy tetszik, és elmosolyodva kérdezte fog nekem írni, írni, én, kegyednek, miért? Hát, ha valamit kérdezek, nem, önkegyetlen, ezt hirtelen, haraggal mondta, végignézett rajtam, és ott hagyott. Hogyne, gondoltam majd bizony még Svájcba is felelgessek, hogy miért nincs a halnak füle és hogy a kanári madarak mitől sárgák. Elutazott. Levelet csak egyszer írt. A nevem napjára. Annak is csak a borítékán volt írás, belül a névjegye. Ez volt az összes érintkezésünk a kisasszony francia esztendeje alatt. de azért a szüleihez írt levelekből minden lépését tudtam. Megírta, melyik napon vette fel az első hosszú ruhát, mikor volt először színházban. Hogyan tanult meg korcsolyázni, s hogy egyszer nyoszoljó lány is volt egy fiatal mérnök esküvőjén. Minden hónapban küldött egy fényképet. Azokon lehetett látni, hogy franciául sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy magyarul fejlődött. Sovány kis arca meggömbölyödött, s a hosszú ruha nagy leányát tette. Minden fényképen mosolygós volt az arca. A szülői örültek ennek. Azt mondták, hogy jól érzi magát, azért mosolyog. Csak én vontam vállat, hiszen tudnivaló is, hogy a fotográfus szokta figyelmeztetni erre az embereket. Különben nem sokat törődtem vele, habár a család előtt tisztesség okáért azt kellett mutatnom, hogy én is érdeklődöm a sorsa iránt. Ezt egyszer meg is írták neki, s ő azt felelte, hogy szinkszerű ember vagyok. Ez a felelete gondolkodóba ejtett. Egy ostoba beszéd, mondottam egy néhányszor, de azért ezen a napon mégis emberfejű oroszlánnak éreztem magamat, és egyszer belenéztem a tükörbe is. De csak hamar kiráztam a fejemből. Gyöngeség, mondottam, pokolba vele, a filozófia szerint, az emberben nincs semmi különös. Az ember a legjobban kifejlődött állat majomból való, újra a hideg, elmélkedő filozófus voltam. Alig törődtem azzal, hogy megérkezik. Egy emberrel több, vagy kevesebb egy tisztartóháznak nevezett kőrakásban, az utoljára is mindegy a filozófusnak, aki fel tudja fogni a dolgok és állapotok mélységeit. De az mégis meglepett, hogy mennyire kifejlett a bimbó. Nagy leányá nőtt a francia esztendő alatt. Nem Iluska többé, hanem Nagysád. A cselédek kezet csókolnak neki, s az öreg Mihály mindenes féloldalt emeli a kalapját, míg vele beszél. Galamb szürke ruhában érkezett meg. A fején szalmakalap volt, s a kalapon lengő gyöngyvirágfürtök. A termete megnyúlt. Az arca meggömbölyödött. A szeme tele volt lélekkel és valami rejtelmes bűbájjal. Bátran és bizonyos fensőséggel beszélt. Szinte zavarba ejtett. Éreztem, hogy nekem is kezet kellene csókolnom. De nem tettem meg, csak megszorítottam a kezét. Együtt vacsoráztunk. A társalgás élénk volt. Az örömnek vidám levegője töltötte be a házat. Még az én nyugodt, tisztán látó lelkemre is hatott a háznak ez a kedves izgatottsága. Iluska ugyan feljebb ült most már két helyjel, az asztal túlsó felén, de azért nekem nyújtotta a poharát. Lesz szíves, ugye, szólt kérő tekintettel, mint régen, és én olyan buzgalommal töltöttem a vizet, mintha az volna az életem fő célja, hogy neki minden vacsoránál vizet öntsek. Ön sokat változott, szólt a poharat letéve, miközben figyelmesen nézett az arcomra. Javamra vagy káromra, az ajban nem figyeltek ránk. Pajkosan nevetett. Nolám, szólt kecsesen féloldalt billentve a fejét, még azt kívánja, hogy bókokat mondjak. Régen nem ültem két óra hosszáig együtt a családdal. Mikor jó ét kívántam nekik, éreztem, hogy változás történt bennem. Az egész testem rugalmas volt. A szemem égett, és, mintha a szívem fölszállott volna a fejembe. Sok bort ittam, gondoltam magamban, és a puskámat a vállamra vetve, sétáltam át a holdvilágos mezőségen. Pedig nem ittam sok bort. Három pohár volt az egész. Nekem nem is szokott a bor megártani. Leittam akárhányszor az egész uradalom gazda tisztjeit a sárga földig. Megálltam a gyalogúton, és belenéztem a holdvilágba. Fényes, telt arccal ragyogott az égen. A kötfinomságú fellegek félig befátyolozták. Kihűlt égi test, talán embermilliók temetője, mormogtam. Voltak éppen semmi szükségem se volt arra, hogy a holdat nézzem, és hogy ilyen komoly és tudományos megjegyzést röppentsek feléje. De az esti izgalomtól mindenképpen szabadulni kiparkottam. A hold mintha gunyosan mosolygott volna rám, nem bírtam megválni annak a leánynak az arcától. Rösteltem ezt magam előtt. Én, aki fölötte álltam értelmi tekintetben a hétköznapi emberiségnek, én legyek egy női nemhez tartozó kiskorú ember hatása alatt. Nem ezerszer nem, szinte dühbe jöttem, idegesen kaptam fel a puskámat és beledurrantottam a holdvilágba. Ezzel, mintha a mérgemet lőttem volna ki, megenyhülni éreztem magamat. Vállamra vetettem ismét a fegyvert, és csöndes ráérő lépésekkel visszaballagtam a lakásomra. Enyhe májusi éj volt. Ablakomon behallatszott a miriád mezei bogárnak hullámzó hárfa éneke. Ablakom előtt egy fiatal akácfa bólintgatott a lombjaival. Akkor virágzott éppen. Éreztem, hogy mindez szép, és bosszankodtam rajta, mert a filozófiának nincs nagyobb halála, mintha megvan hatva. A filozófusnak soha se szabad meghatottnak lennie, a természetben nincs semmi megható. Mindennek van magyarázata. Az éj nem más, mint árnyék és alvás. A bogarak egymást hívják. Féreg hívja a féreg kedvesét. S az akác azért bólintgat, mert a levegő áramlat emelgeti a lombjait. Félálomban mégis úgy rémlett előttem, mintha Ilka állana az ablakom alatt. A két karja kiterjesztve, Sami reám mosolyog, két tenyeréből hull az akácvirág. Felugrottam, az ablaknál nem állott senki. Az udvarra fehér fény lepedőt terített a hold. Csöndes volt minden, még a kutyák is ott feküdtek összeguborodva az udvar közepén és aludtak. Az ilka ablaka sötét volt. A vasrácsozat között ott tarkáltak a virágok, s azokon belül sűrű csipke függöny fehér lett. Lázam van, gondoltam, ezen át kell esni. Újra az ágyamra dőltem, és elhatároztam, hogy filozófushoz illő megadással tűröm a láznak belső féktelenkedését. A világ legforróbb láza lehetett az, amely hatalmába kerített. Kiforgatott a természetemből. Részint ébren, részint álomban folyton ilka körül játszott minden gondolatom. Úgy éreztem, mintha szerelmes volnék a leányba, s a lelkem átrepülne hozzá az akác illatával. Végre hajnalodott. Friss levegő hullámzott be a szobámba. A lombok között felhangzott az ezernyi veréb csicsergése. Felöltöztem, és lóhátra pattanva bejártam a határt. A láz után nem éreztem semmi gyöngeséget, mindössze egy-egy kis szívszorulást, valahányszor ilkát véltem megpillantani a távolból. Az órám 7-et mutatott. Siettem reggelizni, az árnyékos kertben terítettek. A család már várakozott rám. Ilka halaványkék reggeli ruhában ült az asztalnál, és a háziasszony szerepét átvéve, töltögette a kávét. A mama boldog tekintettel nézte. A gyerekek körül csípogták. A nap apró fénytallérokat csúsztatott ide-oda az asztalon, amint a lombokon átbújhatott. Szóval csak éppen Margitaj hiányzott, hogy ezt lefesse. De én igyekeztem a varást lerázni. Kegyed olyan most közöttünk, mint egy regény alak, szóltam a leányhoz. Idegen vagyok, ugye, nem, hanem, mintha idealizálta volna önmagát. Elment tőlünk, mint gyermek, és visszatért, mint nagy leány. Ha még egyszer elmenne, talán mint asszony kerülne vissza. Ön gúnyolódik, bámulom Kegyedet. Szép vagyok talán. A kérdés olyan hirtelen jött, és olyan keresetlenül bizalmas volt, hogy nem felelhettem rá mást, mint azt, hogy nagyot intettem a fejemmel. Ő kacagott. Én bosszankodtam. Nolám szólt felém fordulva, hát a jég is tud meleg lenni. Tud nagysád, anélkül is, hogy olvadna. Hadd értse meg, hogy erősebb vagyok, mint az ő szépsége. Szerencsére lehetetlenné tette a beszélgetésünk folytatását a papa, aki az ispánnal nagyhangú vitát kezdett a birkausztatóról. Hallgattam, Ilka a kicsinyekkel bajlódott. Annyi zsemélyét raktak a csészéjükbe, hogy mind beitta a kávét. Míg Ilka kedves zsémbelődéssel osztott közöttük igazságot, figyelmesen néztem minden mozdulatát. Mert a varást semmi sem oszlatja olyan hamar szét, mint a figyelmes szemlélet. Egy prózai mozdulat, egy illetlen szó, egy pehelyke egy hajon, egy kis kuszaság a szemöldökön elég arra, hogy megsemmisítse a szivárványüveget. De Ilkát egy percre se hagyta el a szerencséje. Mozdulatai keresetlenül bájosak, plasztikusak voltak. Ajkáról a kedvesség beszélt. A haja olyan volt, mint a most kibontott gesztenye barna sejem, amelynek minden szála ragyogs meleg puhasággal hajlik együvé. Volt ezen kívül valami megragadó finomság és eleven szín az arcában és valami édesen kívántató pirosság az ajkain. Nem nézhettem tovább, fölkeltem az asztaltól, és komoly udvariassággal köszöntem. Azt hittem, azzal a hidegen nyájas fejbólintással felel, ahogy egy franciául nevelt kisasszonynak kell felelnie. Ő azonban ehelyett válogatás nélkül való egyszerűséggel tekintett rám és ezt mondta: siet. Jó mulatást! Ezen a napon mohó szomjúsággal olvastam át minden olyan kezemügyében levő munkát, amely a nőkkel természettudományi és filozófiai szempontokból foglalkozik. A könyvekben megtaláltam a női szépségnek semmivé magyarázását az utolsó szempillaszálig, de nem találtam meg azt, hogy micsoda erő az az Ilka tekintetében, amely engem köt, s micsoda rejtélyes kisugárzása az a kezének, mikor az enyémet megérinti, amely engem megzavar, honnan van az, hogy bódult vagyok, ha meglátom, és az ostobaságig érzékeny, ha velem szemben ül. Tudom, hogy a test és vér nem egyéb, mint víz, mész, só, foszfor stb., mint én vagyok, de ő benne van valami, ami se nem víz, se nem mész, se nem foszfor. Valami erő van benne, ami erősebb, mint nekem minden erőm. Valami titkos gonosz hang beleüvöltött a velőm közepébe: szerelmes vagy. Kacagtam. Micsoda, hogy én olyan érzésnek legyek rabja, ami a sarka alatt van az értelmemnek. Hogy én annak az érzésnek, amit egyszerűen fajfenntartás ösztönének nevez a tudomány, alávessem magamat, mint az állatok. Szégyelném magamat magam előtt. Selőszedtem azokat a könyveket, melyek tudományosan marcangolják ezekre a szerelmet, s mutatják, bizonyítják, hogy a semmi, de semmi. Gyöngeség, ösztön, villamosság, állati mágnesség, vérpára. Fatamorganája az agyvelőnek, nem is a szívnek. És mégis nem tudtam visszahidegedni, megnyugodni, filozófus maradni. A könyvek ostobák, szóltam félretaszítva az egész halomtudományos munkát. De éreztem, hogy ebben az állapotomban én se vagyok különb a könyveimnél. Kimentem újra a szabadba. A nyugvó nap a hátamra sütött. Az árnyékom, mint egy rém hosszú komoly óriás, mozgott nagyokat lépve előttem. Hová lesz az árnyék, ha az ember meghal? Tűnődtem, csak hogy minden egyebet kiverjek a fejemből. Az árnyék belevújt a rost közé. Mert a rost földeken voltam. Egy tehén pásztor leány búzavirágot és pipacsot szedett bokrétába. Bizonyosan a szeretőjének szedte. Mi a neved? Kérdeztem előtte megállva. Marcsa? Felelt a leány zavarodottan. Azt hitte talán, hogy meg akarom zálogogolni, amiért az uradalmi úton legelteti a tehenét. 16-17 éves lehetett. Az arczabarna volt a naptól és az egészséges pirosságtól. A hajában 3 szál búzavirág kék lett. Te? Szóltam hozzá nyersen és komolyan. Van-e szeretőd? Szájába vette a köténye csücskét, és harabdálni kezdte. Az arca elvörösödött. A szemei szinte könnyekben úsztak. No ne ijedj meg, hiszen nem bántalak. Hát van-e már szeretőd? Van, mondta gyónó hangon a leány. És igazán szereted, igazán? Felelt, földre sütve a szemét. Hát miért szereted? Vállat vont. Csak. Más szóval felejé, nem tudom. Szép? Jó? Erős? Vagy mi van benne, amiért szereted? Hát szép is, jó is, de nézd, a világon van legalábbis 50 ezer millió legény, akik szép is, jó is, hát akkor te azt mind szeretheted. Olyan szép egy sincs, mint a Miska. Melyik Miska az? Balog Miska, a mi béresünk, az. Némi meglepődéssel néztem a leányra, aki most már halavány volt félelmében. A szeretője a legcsúfabb parasztlegény, fejletlen, bajusztalan, savószemű és bamba Big Fitz, aki még a szántást se tudta elvégezni becsületesen. Hát tessék ez ennek az ideája. A fejemet rázva mentem tovább. Hát szerelmes vagyok én, egy korságban volnék én ezzel a korlátolt elmélyű paraszt leányjal. Lehetetlen, este volt már, az égen meghamvadt a felhők parazsa. Az erdőszélen, mintha lehullott volna belőle egy darab, tüzet láttam fellobogni. Az öreg István juhász van ott. István juhász szokott beszélgetni a tüzzel és a kutyáival. Valami húzott hozzá, magam se tudom micsoda. Néha az ember kívánja a társaságot. Mindegy akárki, a kutyái néhány csahintással jelentették az érkezésemet. István felkönyökölt és megbillentette a kalapját. Agisten, kijöttem egy kicsit beszélgetni. Nincs baj, 2 kos megkerült, vigyázni kell, hogy ne verekedjenek. Aztán hallgattunk, az öreg elővette a pipáját és megtömte. A tűzből kikotort egy gömbölyű kis parazsat, megtáncoltatta a tenyerén és rágurította a pipájára. Öregem, mondom neki. Maga már sok mindenen keresztül ment életében. Az öreg ugyan sohasem ment keresztül egyeben, mint napjában 2-szer a patakon, mert mióta él, mindig juhász volt, és a határon kívül csak Szent Mihálykor járt, mikor csizmát, vagy csubát vett a vásáron, de hát bevezetésnek jó volt ez. Ugyan, mondom neki, volt-e kend valaha szerelmes? Szerelmes? Szólt az öreg vállat vonva. Lehet, hogy voltam, az ördög tudja, tán sohse volt szerelmes, hát vóni voltam. Hogy ne lettem volna, de tudja, olyan nóta ez már nekem, hogy se az elejét nem tudom, se a végét. Nem nóta az, öreg, hanem betegség. Nyavaja, bár benne volnék, hát nem tartja rossznak. Egyéb jó sincs a világon, mint a szép lány meg a tejfeles bableves. A tűz csönde sem pattogott. Mindössze 3 szál kis galagonyák piroslott benne, sajátságos illatú gőzt pöffögtetve a parás felett. Az öreg bejjebb-bejjebb tologatta az ágakat. Talán bizony kérdezte az öreg, de nem mondta tovább, nem én, feleltem, csak éppen tudni akartam, hogy az ilyen öreg ember bolondságnak, vagy okosságnak tartja-e, ha a fiatal esze megbomlik. Hát bizaz bolondság, felelte az öreg, de annyi bizonyos, hogy jól esik. Elgondolkozva mentem haza, már vacsoránál ültek, ilkatréfás szemrehányásokkal fogadott, önrossz ember, hidegen akarja megenni a levest. Hát ha megbetegszik tőle, nem figyeltek ránk, azt találtam mondani kibánná. Különös pillantást vetett rám és elfordult. Másnap mantegazza volt zsebemben. Az erdőbe mentem vele. Az erdő tele volt madárdallal és virággal. A madarak dala, a virágok kelyhe tele volt titokkal, epedéssel, boldogsággal. Magyarázt szét a szerelem varázsát, mantegazza, nem tudtam olvasni. Valami fárasztó édes zsibbadás tette nehézzé a szememet. Hát csak ugyan szerelmes volnék. Nem. Én nem lehetek szerelmes, ha nem akarok az lenni. Miért is volnék bele szerelmes? Mert szép. Mert jó. Hát nem tudom-e elemezni a szépet, hogy csak az igazat lássam. Nem tudom-e lehámozni a jóságot az önzés magváról. Vagy azért volnék bele szerelmes, mert ő szerelmes én belém. Ennél a gondolatnál megreszketett a szívem. Kiszédült a fejemből minden filozófia. Az erdő levegője, mintha megfényesedett volna. A lombok csöndesen integettek. A virágok öléből kiszálltak a méhek és citeráltak a levegőben. A bokrokon át kiláttam az erdőszélre. A domb karimáján túlnan levegő fehér valami emelkedett föl. Eleinte azt hittem, felhő, azután láttam, hogy női napernyő. Ilka volt. Valami boldog szédülés fogott el. Tudtam, hogy gyöngyvirágért jön. Minden nap vitt haza egy csomót. A gyöngyvirág illatát szerette legjobban. Csak ugyan a kis erdőnek tartott. Óvatosan felfogta a ruháját, s a napernyőjét összevonta. Nem szólok neki, gondoltam, de az arcom kimelegedett. Éreztem, hogy nem tudok tiltakozni az öröm ellen, amely egész valómat átjárta. Magam se tudom miért. Fütyörészésbe fogtam. Ilka lassanként figyelmessé lett a fütyülésre. Megállt és oda nézett, ahol feküdtem. Fél tekintettel is láttam rajta, hogy meg van lepve. Ja Istenem, majd megijesztett. Szólt, mikor én úgy tettem, mintha hirtelen meglátnám és meg volnék lepve. El nem tudtam találni, micsoda madár fütyörész. Madár, ha volnék. Verset írt. Nem, csak éreztem. E szerint ön itt most poétikus hangulatba ringatta magát és én kizavartam belőle. Inkább belezavart, kisasszony. Elragadóan szép volt azzal a finoman hunyorgó nagy bársony szemeivel. A kezében tartott gyöngyvirágokat olykor az ajkához emelte, és mámoros tekintettel szívta be az illatot. Bejártam vele az erdőt és segítettem megdésmálni a bokrok virágait. Mondja csak, szólt egyszer, emlékszik-e, mennyit zaklattam valamikor a kérdéseimmel? Akkor még gyermek volt kegyed. És nézze, valahányszor önt látom, még most is mindenféle vohó kérdések támadnak bennem. Kérdezzen nagycsád, kérdezzen, az Isten áldja meg. De akkor ön ismét azt mondja, hogy ostoba vagyok. Ezt nem mondtam soha. Lehet, de mondott-e félét elégszer. Oh, mennyire sírtam úgy titokban, mikor nem adott magyarázatot. Kegyet sírt. Kérdeztem elérzékenyülten. S mi volt természetesebb, mint az, hogy gyöngéden megfogtam a kezét, és mély meghatottságomban az ajkamhoz emeltem. Ez volt az első eset, hogy megcsókoltam a kezét. A keze forró volt. A szemében valami részegítő fény lobbant meg. Nem vonta el a kezét. Hallgatott. Körülöttünk hallgatott a sűrű erdő is. A levelek árnyékába beleomlott a napnak zöldre festődött fénye. Ilka kezéből lehult a csokor a fűre, és csend volt körülöttünk, templomi csöndesség. Ilka, mondottam, kedves Iluska, erre ő a mellemre borult, és én átöleltem. Tudtam, hogy távol van a bölcsességtől ez az állapot, amelyben vagyok, de igaza volt az öreg juhásznak, hogy mindegy, ha ostobaság is, de gyönyörű ostobaság.